Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét a Prédikátor könyvéből, a Prédikátor könyve harmadik részéből. Az első 15 vers így szól hozzánk. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a megölésnek, és ideje a meggyógyításnak, ideje a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek, ideje a jajgatásnak, és ideje a szögdelésnek, ideje van a kövek elhányásának, és ideje a kövek összegyűjtésének, ideje van az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje a vesztésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak, ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek, és ideje a gyűlöletnek. Ideje a hadakozásnak, és ideje a békességnek. Micsoda haszna van a munkásnak abban, amiben ő munkálkodik. Láttam a foglalatosságot, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy fáradozzanak benne. Minden szépen csinált az ő idejében. E világot is adta az emberek elméjébe, csak hogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik, kezdettől fogva mindvégig. Felismertem, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen kiki, és hogy a maga javát cselekedje az ő életében. De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájának gyümölcséből az Istennek ajándéka. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké. Ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni. És az Isten ezt avégre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék. Ami most történik, régen megvan. És ami következik, immár megvolt. És az Isten visszahozza, ami elmúlt. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben, és tegye annak magyarázatát világossá, érthetővé mindnyájunk számára. Most gyertek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, imádunk Téged, elcsöndesedve a Te színed előtt. Imádunk Téged, a világ teremtőjét, aki a semmiből hatalmas szavaddal kozmoszt alkottál. Imádunk Téged, aki szerettél bennünket annyira, hogy eljöttél erre a földre, Jézus Krisztus által, és ő általa megváltottad a tiédet. Köszönjük Néked, Úr Jézus Krisztus, hogy örök váltságot szereztél Golgotai kereszteden. Áldunk Téged, hogy elküldötted az Atyával együtt a Te szent lelkedet, s általa velünk vagy. Imádunk Téged is, Szent Lélek Isten, újjászülőnk, megszentelőnk, hitéletben előre segítőnk. Köszönjük Néked, örökkévaló Úrunk, hogy ma is rád figyelhetünk, félbehagyva teendőinket, világi foglalatosságainkat. Köszönjük, hogy azoktól lelkileg is most elszakadhatunk és rád tekinthetünk. Kérünk, hogy beszélj velünk, és add, hogy hallhassuk a Te hangodat. Szólj hozzánk, és add, hogy érthessük a Te személyes üzenetedet. És segíts minket, hogy hinni tudjunk mindabban, amit mondasz nekünk. Köszönjük Néked, hogy megváltunk nevében, könyöröghetünk hozzád, és neved dicsőségéért meghallgatsz bennünket. Amen. Énekeljük testvéreim igehirdetésre készülve a 162. énekünket, a 162. énekünknek a 7. versét, ami így kezdődik, prédikáltas szent ígédet. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írt második leveléből olvassuk, a harmadik rész 16. verséből. Maga pedig a békességnek ura adjon néktek mindenkor, minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a felolvasott igénk a rend felé tereli a gondolatainkat. A rend felé. A békesség szó a Bibliában héberül úgy hangzik, hogy shalom, görögül úgy, hogy eiréné. Ez a két fogalom, ez fedi egymást, és jelentése az nem csupán az a békesség, amit mi békességen értünk, hogy tudnilik egy a nyugodt lelki állapotban vagyunk, hanem ennél egy ilyen sokkal átfogóbb jelentése van mind a két szónak, és magát azt az állapotot jelenti, amikor minden az emberben, az ember körül, minden az Istentől rendelt helyén van. Amikor maga az ember is az Istentől rendelt helyén van. Amikor az emberben is minden, vagy az ember életében is minden az Istentől rendelt helyén van. Amikor az ember környezetében is minden az Istentől rendelt helyén van. Amikor rendben vannak a dolgok. Ebben a világban most a rendről gondolkodni úgy vélem, hogy igen időszerű, mert nagyon sok rendetlenség van a világban. Az emberekben, az emberek életében, kapcsolatrendszerében, egyházban, családokban, társadalomban, az egész világban. Kaotikus állapotok uralkodnak. És úgy érezzük, hogy ez egyre inkább növekszik, tudnélik ez a kaotikus rendszertelenség, vagy rendetlenség. Fiatalokkal beszélgettünk már erről a témáról, és ők elmondták, egyetemisták voltak, hogy manapság a diákok között a rend az valami ciki, az valami olyan eleve rossz dolog, valami égő, hogyha rendben van. Hogy valaki föl kell reggel időbe, meg lefekszik időbe, meg úgy rendben van az öltözete, meg a hajviselete, meg úgy rendesen jár órára, meg rendesen megy vizsgázni, meg az időbeosztásában is van valami rend, evésében, ivásában is némi kis rend van, hát ez már ciki, ez már égő, ahogy mondják. Hát lehet, hogy idősebb fejként gondolkodva erről ez már nem egészen így van, és idősebbek életében talán már nem egészen így van, de mégis olyan üggyel állunk szemben, amin érdemes elgondolkozni. Rend. A rendnek az ügye, a rendnek a kérdése. A legcélszerűbb elindulni megint az élő Istentől. Mert róla a felolvasott igénk azt mondja, hogy ő a békességnek, vagy a rendnek az Istene. Isten a rendnek az Istene. Ez az első pont, amit szeretnék nagyon, nagyon erősen aláhúzni. Isten a rendnek az Istene. A teológiának van egy ilyen altétele, tudnék az Istenről szóló tanításnak van egy ilyen altétele, hogy Isten ökonómiája, Isten belső rendje. És azt, ha valaki egy kicsit elolvasgatja, akkor megtudhatja belőle azt, amit a Bibliából tudhatunk, hogy tudnélik Isten személyében, a Szent Háromság Isten személyében tökéletes harmónia, rend van. Shalom, eiréné. Három személy van pedig, nem is csak kettő. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és mégis tökéletes harmónia uralkodik közöttük. Ez a harmónia, ez szeretetben, igazságban, szentségben létezik. A Szent Háromság tagjai egymást szeretik. mind a három ugyanúgy szereti a másikat. A Szent Háromság személyei mindegyik az igazsággal azonos, teljesen igazak. Mind három személy abszolút szent, hibátlan, bűntelen, folt nélkül való. Ez a három személy a legtökéletesebb összhangban áll egymással. Amikor a Szent Háromság Isten fia, tudnénik a fiú Isten eljött erre a földre, akkor az ő életében is láthatóvá lett, hogy így mondjam, kézzel foghatóvá vált az Istennek ez a rendje. Hiszen az ő életét tudjuk az evangéliumokból, és látjuk, hogy Jézusnak a fejében rend volt. Rend volt az egész életében, a cselekedeteiben, a kapcsolatrendszerében is. Az ő lénye harmóniát sugárzott. Úgyhogy jó volt a közelébe lenni. Jó volt hallgatni. Mert nem ilyen zagyva gondolatokkal látta el a hallgatóságát. Nem ilyen zűrzavaros eszméket terjesztett. Nem ilyen egymásnak ellenmondó dolgokat mondott a követőinek. Jó volt a szavait hallgatni, megérteni, amit mond. Egyáltalán jó volt mellette lenni, követni. A rend benne csodálatosan kézzel foghatóvá vált. Azt is látjuk, testvérek, hogy Istennek más cselekedeteiben is nyilvánvalóvá lesz ez a belső rendje. Nem csak Jézus Krisztusban, hanem magában a teremtett világban is. Ott látható Istennek a rendje. Amikor a Bibliának az elejét olvassuk, hogy Isten teremti a világmindenséget, akkor azt mondja a végén, a teremtésnek a végén Isten, hogy minden jó. Amivel azt mondja, hogy minden a helyén van. Abban a világban, amit alkotott, azt mondja, most minden a helyén van, most salom van, most eiréné van, most békesség van. És való igaz, maga az egész teremtettség, a látható világ, a láthatatlan világ egy harmóniában volt. Harmóniát sugárzott, és hogyha belenézünk nem csak az egészben, hanem az egyes kis részleteibe is, ott is Istennek ez a rendje látható és található fel. Belenézünk a csillagrendszerekbe, most már bele tudunk nézni. Mindenféle speciális eszközökkel vizsgáljuk a világot, és látjuk a bolygókat, csillagrendszereket. Látjuk, hogy ott is miféle rend uralkodik. Lenyűgöző rend uralkodik. Belenézünk a kis mikroszkóba, és benézünk a sejtekbe. Vizsgáljuk ott a belső folyamatokat. És azt látjuk, hogy ott se rendetlenség uralkodik, hanem még ott is rend uralkodik. Még ebben a bűneset utáni világban is, Isten általános kegyelmének köszönhetően még mindig látható valami, mégpedig nem is kicsi, látható abból a rendből, abból az eredeti bűneset előtti rendből valami. Istennek a rendjét tükrözi aztán az ő népe. Látjuk a Bibliában az Isten népét, aminek az egyik fele zsidókból, a másik fele pogányokból áll, az Isten gyülekezete. Amikor az Ótestamentum lapjait olvasgatjuk, látjuk Izraelnek az életét, ilyen egyszerű dolgokra gondolok, hogy Isten rendje szerint kellett például a népnek vonulni a pusztában. Meg volt, hogy kik mennek elől, utána kik mennek, aztán kik mennek, kik zárják a sort. Meg volt szabva, hogy ha letáboroznak valahol, akkor mi van középen, mi van a középponttól jobbra, balra, előre, hátra. Minden szép rendben volt. Rendben kellett folyjon a zsidó embereknek az Isten tisztelete, az Isten által szabott rendben. Ha Isten újszövetségi népét nézzük, az újszövetségi levelekből, ott is Pál apostol mondja, mindennek szép renddel kell lennie a gyülekezetekben. Szép renddel. A helyükön kell, hogy legyenek a férfiak, helyükön kell, hogy legyenek a nők, helyükön kell, hogy legyenek a gyerekek, Az öregek, a szegények, a gazdagok, mindenkinek a helyén kell állnia. Szép rendel. Isten megszabta azt az újszövetségi követőinek is, hogy hogyan tiszteljék, hogyan szeressék, hogyan kövessék őt. Tehát egyszerűen Isten úgy tűnik, hogy bármire teszi a kezét, hogy így mondjam, ott a rend nyomai fölfedezhetők. Isten a rendnek az Istene. Azt olvassuk, hogy így visszakanyarodjunk őhozzá, hogy a mennyek országában is rend van. Rend volt öröktől kezdve, rend lesz örökké. Ott a jelenések könyvében a mennyek országának a leírása, amennyire az emberi szavakkal le lehet írni, és abból olvashatjuk, hogy ott is kiáll a középpontban, és körülötte hogyan rendezkednek el a mennyei lények. És nem váltogatják ott a helyüket, nem jönnek, mennek ide-oda, kinek hogyan kedve szottyan. Nincs zűrzavar az Isten körül. Az Isten országában is rend honol. Akkor is rend honol, testvérek, az Istenben és az Isten országában, hogyha ez a világ a tökéletes káoszba süllyed el. És ezt nagyon fontos megértenünk itt, hogy Istennek ez a rendje, ez ettől a világtól teljesen függetlenül létezik. A rend Istene mindig rendben van, és körülötte is rend van az ő országában. Attól függetlenül, hogy mit csinálunk, mit zavarunk össze, mit ténykedünk. Nagyon fontos ezt tudni, hogy az Isten, mint a rend Istene, független ettől a világtól. És azt is nagyon fontos tudnunk, hogy a rend az nem egy fogalom, nem egy elvont dolog, hanem az egy élő személy. Maga Isten, ő a békességnek az Istene, akiben rend van, és aki körül is rend van. Miután így rácsodálkozunk, testvérek, a békességnek az Istenére, érdemes egy pillantást vetni arra is, hogy van azért a földön rendetlenség is. A rendetlenség az nem volt benne mindig ebben a világ mindenségben. A rendetlenség az valakihez kötődik, és ez a valaki a sátán. Akit a Biblia alapján tudjuk, hogy diabolosz névvel illetünk. Ő a diabolosz, ami magyarul azt jelenti, hogy a szétdobáló, az összezavaró. Ő volt az, aki megpróbálta Isten személyének a belső harmóniát egyszer megbontani, így tűnik legalábbis nekünk, valamikor az ős időkben föllázad Isten ellen. És megpróbálja az Istennek a rendjét, harmóniáját megbontani. Nem sikerül neki. Megpróbálja aztán akkor is, amikor Jézus Krisztus van itt a földön, tehát ő benne van ez a Szent Háromság Istennek a gyűlölete. És Isten minden áron össze akarja zavarni, hogy így mondjam. Magát Istent akarja összezavarni elsősorban. Jézus Krisztus megkísértésekor se sikerült az, hogy Jézust az Atya ellen vagy a Szentlélek ellen fordítsa. Ez a próbálkozása a sátának mindig hiába valónak bizonyult, és az is marad, mindig hiába való lesz ez a kísérletezés, hogy Isten rendjét összezavarja, mert ő nem egy Istennel egyenrangú személy, hanem egy teremtménye Istennek, aki hiába erőlködik, hiába killódik, Isten nem tud, Isten rendjét nem tudja befolyásolni, nem tudja megingatni. Hála az Úrnak, hogy így van. Egy próbálkozása azonban sikerrel járt, azt tudnélik, amikor Istennek az egyik teremtményét, nevezetesen az embert megkísértette, és az embert sikerült Isten ellen fordítania, sőt átállítani a maga oldalára. Olvassuk a bűnesetnek a történetében, és aztán a sátán, mint egy összezavarta az embernek és Istennek a kapcsolatát, és oda egy rendetlenséget csempészett. És utána már szinte egy ilyen láncreakcióként az emberben is rendetlenség kezdett lenni. És aztán az ember szépen folyamatosan maga körül is előidézi a rendetlenséget. A diabolosz szövetségeseként az istentelen ember csinálja a mostani világban is az űrzavart, a káoszt. Látjuk, testvérek, hogy ez a káosz, ami körülöttünk van, illetve egyre jobban kialakul, ez egy ilyen feltartóztathatatlannak látszó folyamat. Ez emberi erővel lefékezhetetlen. Látjuk azt, hogy az emberek fejébe egyre nagyobb zűrzavar támad. Az emberek gondolkodásában egyre nagyobb zűrzavar, az emberek erkölcsi felfogásában. Kezdve onnan, hogy még régen, egy pár évtizeddel ezelőtt, még ha azt mondjuk, hogy van abszolút igazság, akkor mindenki azt mondja, persze, hát az abszolút igazság Isten, ez nem annyira kérdőjeles dolog. Ma már ez eltűnt, és mindenki azt hajtogatja, mint egy papagáj, hogy nincs abszolút igazság, nincs abszolút igazság. Minden relatív, minden relatív. És ezzel aztán a káosz egy végső táptalajt kapott, hogy így mondjam, mert ha minden relatív, akkor ott már tényleg minden relatív lesz. Akkor nem lehet megmondani, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Mi lesz ott, ahol nem lehet megmondani, hogy mi a jó, meg a rossz? Tiszta káosz lesz. Régebben még azt mondtuk, homoszexualitás a Biblia szerint bűn, ma már erény. Követendő példa. És minden, szinte minden gonoszság, amit még a Biblia alapján régiek el tudtak ítélni, és elhatárolódtak tőle, ma már ilyen polgárjogot nyert. És ha valaki nem csinálja, az már nem modern ember. És egy ilyen, látjuk, magunk körül látjuk, hogy egy erkölcsi zűrzavar bontakozik körülöttünk. Azt minden esetre, testvérek, érezzük mi, ha nem is tudatosan, de érzi az ember, hogy ez a káosz, ez, ami növekszik körülöttünk, szinte ellenállhatatlan erővel, ez nem jó. Ez nekünk nem, ebben nem érezzük jól magunkat. Van egy ideig az ember jól érzi magát az összebiztosságban, de aztán elkezd neki fájni valami a lelkében, kezdi magát nagyon kellemetlenül érezni. Megfigyelhetjük, testvérek, hogy minden ilyen kaotikus idő a diktatúráknak a táptalaja. Amikor az emberek elkezdik érezni a szívükbe, a lelkükbe, talán nem is tudatosan, hogy rendetlenség van, akkor elkezdenek óhajtozni valaki után, aki rendet csinál. És akkor szinte kitermelik magukból a rend után vágyakozó emberek azt a valakit, aki rendet csinál köztük. Kitermelte Hitlert is. Meg más diktátorokat is a történelem folyamán. És aztán ezek a diktátorok, ugye majd ők rendet csinálnak. Akkor jön a rendcsinálás. Akkor az ember szerencsétlen megint elkezd szenvedni, mert világos, hogy ezek a rendcsináló diktátorok, ezek se tudnak rendet csinálni ebben a világban. Mindegyik kudarcot val végül. Láttuk eddig is, ezután is fogjuk látni. Mindegyik kudarcot val. A rendetlenség, káosz erői ellen egyszerűen emberi erővel nem lehet föllépni. Katonai erővel se lehet föllépni. Egy darabig lehet, de aztán egy idő után elsodorják a káosz erői az ellenszegülőket. Isten vajon nem látja ezt? Biblia alapján azt kell mondanunk, hogy látja, hogy mi van ebben a világban. Sőt, azt is kell mondanunk, hogy még a kezében is tartja. Isten a káoszt az ellenőrzése alatt tartja. Sőt, fölhasználja arra, hogy általa maga céljait elérje. Itt, testvérek, a Szentírásban olyan Isten áll előttünk, aki számunkra fölfoghatatlan, hatalmas és erős. Megpróbálunk odállni egy folyónak a sodrába. Voltunk fönt a sziget közben a múlt nyáron. És vannak ott ezek a nagyon gyors folyású Duna ágak. És akkor megpróbáltunk ott egyik másikba beállni, de az ember érzi, hogy viszi, és hiába próbálat szembe menni vele. Egyszer visszanyomja az ember. Pána úszva próbálkozik az ember, még inkább. Egy ilyen hatalmas sodrás, egy ilyen ereje a káosz erőinek, és az ember próbál ellene menni, egyik-másik diktátornak egy darabig sikerül, de aztán utána azokat is elsodorják. Egyedül Isten az, aki szembe tud menni minden kaotikus erővel, és le tudja ezeket győzni. Sőt, a maga céljainak az elérésére használja föl. Mert ez a világ mégis odahalad minden zűrzavarosság ellenére, ahol Isten eltervezte, és ahogy ki is jelenti nekünk a Bibliában. Oda fog megérkezni mindenki, az egész mindenség, ahova Isten akarta. Én is oda fogok megérkezni, meg mindnyájan, akik itt vagyunk. Ha tetszik nekünk, ha nem. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy a sátán hiába próbálkozik, hogy így mondjam, tartósan, képtelen összezavarni az Istennek a rendjét. Egy darabig össze tudja zavarni. De ez a sátán által előidézett káosz, ez se tart örökké. Bár a sátán által előidézett rend, mert ilyen is van, az se tart örökké. Diktatúrák alatt van némi rend, de az se tartott örökké. Amit a sátán csinál, az minden, akár mi csinál, minden magán hordoz az ideiglenességnek a jelét, vagy pecsétjét. És ha mi mellette állunk, és vele vagyunk összekötetésben, akkor amit mi csinálunk, az is magán fogja ezt hordozni. Legyen az akár rend, akár káosz. Csak ideiglenes, mulandó dolog. Láttuk először, testvérek, az Istent, aki a rendnek az Istene. És látjuk, hogy ebben a világban a diabolosz munkájának a következtében és a szövetségesének következtében káosz erői hogy munkálkodnak. Azzal szeretném harmadszor folytatni, hogy van azért valaki, aki ebben a káotikus világban rendet tud csinálni, és ez a valaki, akit szeretnék fölmutatni, még az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus. Önála nem csak azt látjuk, hogy rend volt az életében, a fejében, a szavaiban, tanításában, hanem azt is látjuk, testvérek, hogy ő rendet csinál embereknek az életében. Akiket a sátán összekutyult, összezavart, azokat Jézus helyre rakja. Rendbe teszi, ha szabad így mondanunk. Rendbe teszi. Átlátja az űrzavarukat, és rendbe teszi őket. Olyan, mint mi, amikor megyünk a gyerekszobába, és nézzük, össze-vissza van dobálva minden, mi átlátjuk a rendetlenséget. És tudjuk, hogy na, ennek itt a hely, annak ott a hely, és szépen elkezdjük helyre pakolászni a dolgokat, végszükség esetén. Az Úr is így van, testvérek, látja az embereket maga körül, bennünket is lát, látja az életünkben az összes káoszt, azt, ami a fejünkben van, a gondolkozásunkban, az erkölcsi rendszerünkben, a családi életünkben, a kapcsolatainkban, a gyülekezetünkben, az országunkban. Ő átlátja ezt a káoszt, és elkezd rendet is csinálni. Az Úr Jézus Krisztusnak ez a rend teremtő eszköze, testvérek, bármilyen különösnek tűnik, de mégiscsak így van, az ő igéje, az ő szava. A szava által csinál rendet. Így volt a teremtésnél is, ha visszaemlékezünk, kezd Isten a teremtést, először a dolgok össze-vissza vannak, és aztán az össze-visszaságból eljut az Isten rend teremtő szavától a rendbe. Ma is itt van a káosz, az űrzavar, és elkezd beszélni Jézus Krisztus, és egyszer csak rend lesz. Az ő igéjének, testvérek, rend teremtő ereje van. Olvassuk az igét, hallgatjuk az igét, és a fejünkbe elkezd kibontakozni a rend. Magunk se értjük sokszor, hogy hogy. De elkezd kibontakozni a rend. Ha nem hallgatjuk az igét, nem lesz rend, sőt, nőni fog a káosz. Mi magunk nem tudunk ellenállni. És aztán még az is előfordult, hogy a saját káoszunkat baromi nagy okosságoknak tartjuk. És nagyon nagy rendnek tartjuk a mi fejünkben lévő dolgokat, ami egy totál zűrzavar. Ha nem hallgatjuk az igét, testvérek, össze fogunk teljesen zavarodni, még jobban. Hallgatjuk az igét, az ige által az Úr Jézus rendbe teszi a gondolkodásunkat. Rendbe teszi a gondolkodásunk után szépen kifelé haladva az erkölcsi felfogásunkat, rendbe teszi a döntéseinket, rendbe teszi aztán a családi életünket, rendbe teszi a hajviseletünket, rendbe teszi a ruhánkat, rendbe teszi még azt is, hogy mikor eszünk, meg mikor alszunk, rendbe teszi szépen az óralátogatásunkat, rendbe teszi a házasságunkat, rendbe teszi a gyülekezetünket. Ha szól az ige, akkor megfékezi általa a káosz erőit, és rendet csinál. Persze nem nélkülünk. Ránk is szükség van itt. Szükségünk van arra, testvérek, hogy megismerjük az Úrnak a rendelkezéseit. Ezzel is tele van a Biblia. Isten mondja, adtam nektek rendelkezéseket, parancsolatokat. És ezeket nekünk meg kell ismerni. És aztán Isten azt mondja, ne csak megismerjétek, hanem hitáltal tegyétek a magatokével. Sőt, aztán utána kövessétek is azokat a rendelkezéseket. Nem magatoktól vagy magatokba egyedül, hanem Jézus Krisztusra bízva magatokat, az ő segítségét kérve, vele együtt, mert nélküle nem fog menni. Jézus Krisztussal együtt, belekapaszkodva, rábízva magunkat, az ő segítségét kérve, követni kell nekünk az Isten rendelkezéseit. És aztán az életünkbe, testvérek, elkezd bontakozni a rend, a békesség. Hogyha elkezd az életünkbe bontakozni a rend, akkor egyre jobban nyilvánvalóvá lesz rajtunk a Krisztusnak az arca, az Isten képűségünk. Mert ha ő kiábrázolódik rajtunk, akkor kiábrázolódik a rend. Az a rend, amire minket Isten eredetileg teremtett. Kezd az életünk olyan állapotba jutni, ha minden a helyére kerül. És kezdjük Istent, mint egy tükrözni ebben a világban. Rá kezd mutatni az életünk, a rend Istenér, ami rendes életünk. Egyébként meg nem mutatunk sehova. Legfeljebb a káosz atyára mutatunk. A diaboloszra. Pál apostol nagyon erősen szembeszegül itt pontosan a tesszalonikai gyülekezetbe írt leveléből látszik ez a rendetlen atyafiakkal. Azt mondja, vannak itt emberek, otthon elolvashatjuk, de tudjuk nagyjából ezt a részt, hogy itt olyanokról van szó, akik nem akartak dolgozni. Mert azt mondták, hát itt az Istennek az ítélet napja, és már most mi nem fogunk dolgozni, minek? Várjuk, hogy majd jön az Úr, és akkor vége lesz mindennek. És aztán ezek a nem dolgozó atyafiak magukat szuper kegyeseknek tartották, mi vagyunk az igazi hívők, mindenkit lenéztek maguk körül, különösen azokat nézték le, akik dolgoztak. De nem csak lenézték ezeket a dolgozó hívőket, hanem még ráadásul élősködtek is rajtuk, mert azért, amit azok megkerestek a munkájukkal, ők azt szépen fölemésztették. Azért azt elfogadták tőlük. És akkor Pál azt mondja, hát ez rendetlenség a gyülekezetben. Ezek az atyafiak rendetlen atyafiak. Ez a héber, vagy a görög szövegben nagyon érdekes szó, ataktosz, ez a rendetlenség, amikor nincs taktusban valaki, nincs az Istentől kapott taktussal összhangban. Ismerjük ezt a metronómot, hogy ketyeg, és akkor szegény hegedűsök, meg zongoristák, ott próbálják fölvenni a tempót, ugye. Isten órája, metronómia szépen ketyeg, és az ember nincs vele összhangban. Ataktosz. Rendetlen atyafi. Pál azt mondja, nem, utasítsátok helyre a rendetlen atyafiakat. Aki nem dolgozik, ne is egyen. És ez a rendetlenség, ez Istent gyalázó, hívő emberek között. Hogyha viszont Jézus Krisztusnak engedünk, és elkezd bontakozni a rend, akkor az életünk elkezdi dicsőíteni az Urat. A rendezett és egyre jobban rendeződő ember, hívő ember élete dicsőíti az Urat. Rámutat. Hitetlen emberek is akkor fognak rajtunk keresztül észrevenni bármit, hogyha rend lesz az életünkben, Isten szerint való rend. Ha ezt sugározzuk ki. Azért nem szólnak semmit nekünk, nem kérdeznek, mert látják a totál rendetlenséget. Látják talán az otthonunkat, amiben olyan rendetlenség van sokszor, hogy csak csodálkozunk. Mert a környezetünkben lévő rendetlenség, a belső rendezetlenségünknek a tükörképe és lenyomata. És aztán, ha valaki persze, lehet, hogy ez sértésnek fogja föl valaki, de magam ellen is beszélek, hogyha tényleg valaki a környezetünket megnézi, és azt mondja, ilyen rend van a te fejedben? Hát akkor elég nagy zűrzavar lehet ott. Hát ez, ha viszont tényleg megnézzük, és pontosan elgondolkozunk rajta, testvérek, a külső rendezetlenségeink, rendetlenségeink, az valóban a belsőt tükrözik. Istennél is így van, hogy az ő külső rendje tükrözi az ő belső rendjét. Nálunk is így van. Úgyhogy, ha valaki tudni akarja, hogy mekkora a rend a fejében, a szívében, a lelkében, akkor nézze meg a környezetét. Elég szomorú az akkor. Sokszor. De az biztos, testvérek, hogy a környezetünknek a rendje, az valahol visszatükrözi a belsőnket. Az Úr azt akar, hogy belül rend legyen, és aztán majd kívül is rend lesz. Ezzel dicsőítjük meg őt. Végül azt szeretném még talán kiemelni, vagy aláhúzni, hogy hála az Úr Jézus Krisztusnak, ő nem egy diktátor. Ő nem olyan úrként tesz rendet valakinek az életében folyamatosan, mint egy diktátor, hogy na, nem csináld, akkor odaütök egyet, és kegyetlenül elbánok veled. Hát egy ilyen rendetlen, olyan rendetlen ember vagy. Ő nem egy diktátor. Sokan azért félnek Jézusnak a rendjébe beállni és hozzá alkalmazkodni, mert azt gondolják, hogy olyan, mint Sztálin. Biztos ilyen erőszakos, kegyetlen, durva, ilyen, nem kell nekünk ez az uralom, jobb lesz így abban a szabadságban élni. Mert ha hozzá csatlakozunk, elveszítjük a szabadságunkat. Jézus nem diktátor. Ő egy szerető úr, aki szeretettel és végtelen nagy türelemmel fáradozik azon velem, meg velünk, hogy rendet csináljon az életünkbe, a fejünkbe, a szívünkbe, a családunkba. Ennek a szerető úrnak vessük alá magunkat bátran, és hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk. Ezt a három dolgot szerettem volna ma a testvérek elé hozni. Először is magát a rend istenét szerettem volna néhány gondolattal fölmutatni, hogy lássuk őt. Másodszor azt, hogy ebben a világban van a rendetlenségnek egy atya, aki rendetlenséget idéz elő. De harmadszor azt, hogy milyen csodálatos, hogy minden erőlködés ellenére mégiscsak itt van az Úr Jézus Krisztus, az ő lelke, az ő igéje által. És a szívembe, a szívünkbe, az életünkbe rendet tud, és rendet akar csinálni. Maga a békességnek Istene, adjon ti néktek mindenkor, minden tekintetben békességet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy beszélsz hozzánk, tanítasz minket, és kérünk, hogy segíts igédet befogadni, szívünkbe zárni. Hadd legyen olyan hatalma és ereje, ami rendbe hozza a mi belső világunkat, értelmünket, gondolkodásunkat, érzelemvilágunkat, akaratunkat, lelkiismeretünket, fantáziánkat. Kérünk téged, hogy teremts bennünk rendet, Úr Jézus, a te rendedet. Úgy szeretnénk, hogy ha ebben a rendben megtalálnánk a te békességedet, a te boldogságodat, úgy szeretnénk, hogyha a mi rendezett belső világunk a külső rendben is nyilvánvaló lenne az életünkben. Úgy szeretnénk azt, hogy ha rád mutatna egészen a mi rendezett életünk és a te világosságod, a te fényességed ragyogna föl mi rajtunk. Dicsőíteni szeretnénk téged. Kérünk, Urunk, hogy tégy rendbe bennünket, és töröld el az életünkbe jelenlévő sok-sok zűrzavart és káoszt. Köszönjük te néked azt, hogy te ma is rendteremtő Úr vagy. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünket. Kérünk, hogy közöttünk is te teremts isteni rendet. Kérünk téged, hogy teremts rendet a mi országunkban, a mi népünk tagjainak a szívében, lelkében, életében. Könyörülj meg a mi egész magyar népünkön, országhatáron, innen és azon túl is. És hozd rendbe ezt az egyre kaotikusabb népet. Imádkozunk hozzád ezért, mert senki más, egyedül te tudod ezt megtenni. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, akik otthon vannak, nem tudtak eljönni. Légy az ő beteg ágyuk mellett, gyógyítgasd, erősítsd őket, és szólj hozzájuk is az igén keresztül. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyerekeinket. Kérünk, hogy tartsd meg őket, őrizd meg őket, segítsd, hogy hozzád találjanak, és benned bízó emberekké válhassanak. Segíts nekünk, hogy munkálkodni tudjunk ezen, legjobb tehetségünk szerint. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek mindenkor. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg most a hittanosoknak az évzáró műsorát, egy pár perc türelmet kérek még a testvérektől erre. Hallgassuk őket szeretettel és figyelemmel.
Ebben a tanítban is Isten megsegített bennünket, és egy jó nagy falatot magunkévá tehetünk a Szentírás tanításaiból, és ebből egy-egy jelképes személyt szeretnék majd bemutatni, de legelőször a kis énekkarunkat szeretném meghallgatni, akik egész, vagy szeretném, ha meghallgatnánk együtt, akik egész évben vasárnapról vasárnapra ügyeskedtek és igyekeztek nagyon szépeket megtanulni. Most ma kettőt fognak énekelni, egyet így az elején, egy halleluját, és a végén egy profétához kapcsolódó éneket.
A nagy mélységből szüntelen hozzá
Segíts, hogy megtartsuk szívünkben, eszünkben,
további időszakában átlépünk az Ószövetségbe, és prófétákat ismertünk meg, akiket úgy nevezünk, hogy kis próféták. Én elmondtam nekik, hogy nem azért kis próféták, mert ilyen picit voltam, hanem azért, mert nem olyan nagyon hosszú a Bibliában az a könyv, amit ők írtak. Most tehát néhány kis prófétát szeretnék bemutatni először Mikeás.
Legyen te tanulked. Ó ember, mi legyen jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Mikeás 6:8.
Foglalkoztunk Ámos prófétával, akiről tudjuk, hogy pásztor is volt, függész is árul, de most amiről mesél, az
ha nem folyjon az ítélet, mint a víz és az igazság, mint a bővítőpap, az Ámos 5:26.
És foglalkoztunk Hóseással is, akiről megtanultuk, hogy mindenek ellenére nagyon szerette a feleségét.
Kigyógyítom őket hitlenségükből, szeretem őket minden kegyelemből, mert megfordult tőlük az én haragom. Hóseás 14.
Hóseás meg az Úr szimbólumot tehát rátértünk a Izrael királyokra. Először foglalkoztunk egy Jósafát nevű királlyal, aki különleges fegyverekkel, énekszóval küzdött el a reménységet.
Tanácsot tartván pedig a néppel előállítanám az Úrnak énekeseit, aki dicsérjék őt, és a szereg előtt mentén mondják. Tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalmassága. És amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzett az amorciai és a moáviták és a Seir hegyen lakozók ellen, akik Judára jövének és megveretének.
Utána tanultunk Jóás királyról, aki kisbaba korában menekített meg a dajkája az egyik rokona.
A Jósabát, a király lánya, a vezéli Jóás, az Akázia fia, és Tiszkó kívülnél a király fiai közül, akik megöleztek, és elrejti őt, és akik dörkelják az ágyasságban. És elrejti őt Jósabát, a Jólen király leánya, aki Jójadabak felesége volt, mert Akázia hoga volt, akárja előtt, hogy őt megnevelhesse. És erre, és náluk van az Iházában 6 esztendei, akárja pedig uralkodik az ország felett. Krónika 2:22 és 24.
Foglalkoztunk egyik nagy példánká válhatna, Ezékiás királlyal, aki a bajokban is igen nagy és komoly bajokban is rábízta magát és országát az Úrnak.
És elvette Ezékiás a levelet a követek kezéből, és elolvasta azt, és felment az Úr házába, és kiterítette azt Ezékiás az Úr előtt. És imádkozott Ezékiás az Úr előtt, és azt mondta, Uram, Izrael Istenet, aki a kérubok között laksz, te vagy egyedül a föld minden országának Istenet, te teremtetted a mennyet és a földet. Hasd hozzám, Uram, a te fiadat, és halld meg, nyisd meg, Uram, a szén a kérik beszédét, aki ide küldött, hogy fidalommal idesse az élő Isten. Most azonban mi úrunk Istenünk, szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből, hogy megismerje a föld minden országa, hogy te vagy az egyetlen Isten.
Így is lett. Az Úr megszabadítunk előket. Dominunkat döntöttünk el, amik jelképezték az összeomlott ellenséget, akiket egy nap alatt, egy éjszaka alatt Isten semmi létett. És foglalkoztunk még több királlyal, többek között Józsiás királlyal, aki egész kiskorában lett ugye, uralkodóvá, és végül Jeremiás profétával zártuk.
Az Úr pedig mondanék el, nem mondd, ifjú vagyok itt, hanem menj mindazokhoz, akiket küldelek téged, és beszélj mindazt, amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondd az Úr.
Jeremiás prófétával jártunk Fazekas házában, jártunk egy cisternában, és még sok érdekes és nagyon tanulságos történetet tanultunk. Ez csak egy kis ízelítő volt, hogy tessenek értékelni, hogy törekszünk arra, hogy a gyerekek nagyon komolyan megértsék az ige üzenetét, amennyire módon van rá igyekszünk az ő korukhoz képestet átadni, és
kívánom nekik és családjaiknak is, hogy az Úr legyen a középpontban, vagy legyen meg itt mindenkinek a szívében, családjában az a rend, amit nélkül tökre elmegyünk. Ezt szerettük volna így elmondani, és még a kis énekarnék hallgassuk meg. Ők Jónás profétáról fognak nekünk énekelni.
Jövő vasárnap hajnalban fognak elindulni, hát kísérjük imádságba az ő együttlétüket, és reméljük, hogy örömmel, békességbe fognak majd hazaférni onnan. Hirdetem a testvéreknek továbbá azt, hogy ma délután lesz egy zsoltáros kör, Lupsa György testvérünkéknél szeretettel várnak minden érdeklődőt, 3:30-kor lesz az alkalom. Jövő héten, hétfőn ifjúsági órát tartunk, kedden bibliaórát tartunk, szombaton imaórát tartunk a... Bocsánat. Imaórát nem tartunk. Helyette más lesz. Mégpedig egy esküvő lesz. Hajdú Attiláiknak az esküvője, hadd hirdessem itt a heti alkalmak után, vagy azok sorában, de hát mégis ez egy kiemelkedő alkalom. Hajdú Attila és Petri Katalin június 21-én 16 óra 30-kor kötnek házasságot itt a gyülekezetünkben. Itt lesz az esküvő, szeretettel hívnak és várnak mindenkit az alkalomra, együtt örülni velük, és aztán lesz egy kis szeretett vendégség, és arra is meg vagyunk hívva. Isten áldását kívánjuk az ő házasságukra, közös életükre, otthonukra, és a család minden kedves tagjára. Az ifjúsági hetet hirdetem még befejezésül, ami augusztus elején lesz. Megint Felvidékre megyünk, Svitbe, és augusztus elején lesz. Aki szeretne jelentkezni, még a fali újságon lévő táblára feliratkozhat. Szeretettel hívunk és várunk oda is minden fiatal érdeklődőt. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, befejezésül a 398. énekünket énekeljük el. 398. Úr lesz a Jézus mindenük. Énekeljük el mind az 5 versével, és utána pedig a magyar himnuszt énekeljük.